A Krista éjszaka híre bejárta a világot, többféle beszámolóval lehet találkozni. Olvastam olyat, amely a német lakosság közönyét emelte ki, de azzal is találkoztam, hogy a német közember szégyelte, amit az úgynevezett Sturmabteilungok, a ruhamosztagok és a Hitlerjugend véghez vitt. Lehet tudni, hogy milyen tálalásban találkozhattak az erdélyi, mondjuk a kolozsvári zsidók a németországi pogromok hírével?
Igen, lehet tudni. Pont a napokban néztem meg az Új Keletnek az akkori lapszámait, tehát 1938. november 11-én jelenik meg az első híradás az Új Keletben. Ugye az Új Kelet volt az erdélyi, vagy ha úgy tetszik, a romániai magyar nyelven olvasó zsidóságnak a napilapja a két világháború között, amely ugye 1948-tól ismét megjelent, de már nem Romániában, nem Törzsváron, hanem Tel Avivban. Tehát az Új Kelet tudósított egy-két napos késéssel, hát az akkori hírközlési viszonyok mellett teljesen természetes volt, hát ugye a lapzárt időpontok miatt. Érdekes, hogy az első oldalon is megjelenik egy híradás magára a Krista éjszakáról, a Németországban történt eseményekről, majd egy jóval bővebb híradás az utolsó oldalon, és ugyanebben a felállásban még bővebb információkat közöl az Új Kelet egy nappal később, tehát november 12-én, és akkor már az Új Kelet közli a nyugati közvélemény megnyilvánulásait is, tehát azt, hogy mondjuk Párizsban hogyan vélekednek a németországi pogromokról, vagy éppenséggel Angliában, az Egyesült Államokban. És hát ami számomra nagyon érdekes, hogy nagyjából ezzel a két nappal, tehát november 11-ben és 12-ben lezárul az Új Keletben a tudósítás ezekről az eseményekről. Mi utólag tudjuk, hogy hát azért a Krista éjszaka az túlmutat egy egyszerű pogromnak a jelentőségén. Ezt akkor még a korabeli emberek a kor zsidósága nem fogta fel, de hát mi tudjuk, hogy ez tulajdonképpen az első lépcsőfoka volt, hogy akkor is, hogyha nem tudatosan előkészítettem, de az első lépcsőfoka volt az európai zsidóság megsemmisítésének.
Tehát itt két dolog is van, az egyik, hogy hogyan fogadták a Krista éjszaka hírét Erdélyben, a másik pedig az, hogy mi volt a jelentősége a németországi pogromnak az akkor még romániai zsidóság számára.
Magát a közvéleményt, az általános közvélekedést nem kimondottan ismerjük. Tehát ezt esetleg mondjuk naplófeljegyzésekből, egyéb beszámolókból lehetne tudni. Tehát amit mi ismerünk, az maga a sajtó. Egyrészt van egy száraz tudósítás, majd amikor több információval rendelkeznek, hogy mi is történt valójában, akkor megjelenik egy teljes döbbenséget sugalló tudósítás, ahol már részletekről beszélnek. Aztán november 12-e után ezeket az eseményeket a sajtóban felülírja a többi napi esemény, a többi világpolitikai, európai esemény, és ezzel tovább már nem nagyon foglalkoznak. Tehát ez látszik a keresztény sajtóban is.
Nem volt semmilyen következménye? Azt tudjuk ugyanis, hogy a nácik célja a Krista éjszakával az volt, hogy előidézzék a zsidók tömeges kivándorlását. Hasonló jelenség bármilyen mértékben nyomon követhető Erdélyben vagy Magyarországon?
Van egy általános európai, közép-európai kontextus, ha úgy tetszik. Tehát az, ami történt Németországban november 9-én, 10-én, az gyakorlatilag egy hosszabb folyamatnak az eredménye, és megvan ennek jogi értelemben a magyarországi és a korabeli romániai párhuzama is. Viszont az nagyon fontos hangsúlyozni, hogy nincsenek ebben az időszakban pogromok sem Magyarországon, sem Romániában. Mármint nem olyan pogromok, amelyeket a németországi események gerjesztettek. Persze azt tudjuk, hogy 1938 őszére azért már Magyarországon életben van hónapok óta egy zsidóellenes törvény, a úgynevezett első zsidó törvény, amely a magyarországi zsidóság politikai és polgári jogait korlátozza, a gazdasági életben nagyon komoly szigorításokat vezet be ellenük, és Romániában is ekkor már nagyon sok jogosztó intézkedés kellett elszenvednie a zsidóságnak. Tehát ami az első és legfontosabb, ami 1935-ben történik, az az, hogy az éppen még hatalmon lévő szélsőséges Góga-Kúza kormány 1938 elején, januárjában hoz egy törvényt, amely arról szól, hogy felülvizsgálják a Romániában élő zsidóknak az állampolgárságát, és ennek nyomán a rákövetkezendő hónapokban több mint 200 ezer romániai zsidó veszíti el a román állampolgárságát, köztük nagyon sok erdélyi is, tehát több mint 20 ezer erdélyi zsidó. Aztán utána bevezetik a királyi diktatúrát, tehát a Góga-Kúza kormány bukása után, tovább folytatódik a zsidóság jogfosztása, és ugyancsak mérföldkőnek tekinthető az 1940. augusztusa, ami már jóval túlmutat, hogy Németország eseményeken, amikor elfogadják a zsidó statútumot, és hát gyakorlatilag a romániai zsidó közösség tagjait másodrangú állampolgárra fokozzák le, és faji értelemben határozzák meg a zsidóság fogalmát, tehát hogy nem csak vallási kritériumokat tesznek figyelembe, hanem egyéb kritériumokat is, de ugyanígy vonatkozik ez Magyarországra is, tehát már egy évek korábban, 1939-ben a második zsidó törvény fajilag határozza meg azt, hogy kitekinthető zsidónak. Tehát röviden, a németországi eseményeknek nincs konkrét fizikai értelemben vett hatása Magyarországon és Romániában, viszont van egy általános kontextus, és ebben a kontextusban ugyan Magyarországon és Romániában is zsidó ellenes intézkedéseket tesznek.
Említette, hogy nem voltak a németországihoz hasonló pogromok, viszont kevésbé súlyosak itt is voltak. Ezzel kapcsolatban milyen adatokra támaszkodhatunk?
Pogromok voltak a két világháború között és az első világháború előtt is Romániában, de ilyen méretű és államileg tervezett pogrom, mint amilyen a Pista éjszaka Németországban nem volt, de ezt majd később, 1940-ben követően. Na most, ez nem azt jelenti, hogy zsidó ellenes atrocitások nem történtek szórványosan, vagy adott időszakokban nagyon gyakori előfordulással. Ami Erdélyre vonatkozik, itt két nagyobb eseményt kell megemlíteni, ami nem feltétlenül a tekintetően szószoros értelmében, tehát technikai értelemben pogromnak, tehát nem jár emberáldozattal. Inkább ragaszkodnék ahhoz, hogy ezekben az esetekben zsidőellenes incidensekről, vagy zsidőellenes megmozdulásoktól, erőszakos cselekedetekről beszélünk. Tehát ez az egyik, az 1927-es decemberi román egyetemi diákságnak az országos kongresszusához kapcsolódik, amit Nagyváradon rendeztek meg, és ennek nyomán a Nagyváradra összegyűlt román diáksereg december elején megtámadja a zsidó üzleteket, a zsidó zsinagógákat, járókterületet nézőtálnak, és majd amíg lejár a diákkongresszus, és hazafelé tart ez a diákság az ország különböző részeiben, tehát közbeeső állomásokon is incidensekre kerül sor, itt mindenképpen Kolozsvárt kell megemlíteni, tehát a Nagyváradon hazafelé tartva Kolozsváron szállnak és benyomulnak a városközpont felé, és itt is hatalmas károkat okoznak, és embereket vernek meg, viszont nem gyilkolnak meg senkit, tehát szerintem ez egy nagyon fontos eleme ezeknek a történéseknek. Van egy másik esemény is, ez pedig 1930, ami a máramarosi Borsához kötődik. Borsa tudva levőleg egy nagyrészt zsidók által lakott település volt, és itt a helyi lakosság az ortodox pópa felbújtására gyakorlatilag rágyújtja a Borsa zsidók által lakott részére, tehát a zsidókra a házaikat, és így kb. 2000 zsidó válik földön futóvá, de itt sem beszélünk emberáldozatokról. Tehát ez is elsősorban zsidóellenes erőszakos cselekedet, amiről beszélünk. Ezekre rengeteg forrás van egyébként, de elsősorban az országos sajtó, a zsidó sajtó és a magyar és romániai zsidó sajtó is beszámol, többek között az Új Kelet is, számos tudósítás van erről, és hát ezek az események annyira nagy visszhangot kapnak, hogy nemzetközi tiltakozást váltanak ki, sőt a román parlamentben is történik interpelláció ez ügyben, és hát természetesen ott vannak maguk a rendfenntartó szerveknek az eseményekről történt tudósításai, tehát a rendőrség, csendőrség, a belügyminisztérium, tehát ezek az eseményekre rengeteg forrás van tulajdonképpen.
Milyen mértékben beszélhetünk hatósági felelősségről ebben a két esetben?
Romániában mindig úgy kell tekinteni, hogy a hatóságoknak volt felelőssége. Ha nem is abban, hogy felbújtották a lakosságot, de a feltűnő távolmaradásukkal mindenképpen abban, hogy adott esetben bátorították ebben az eseményben való részvételt, vagy éppenséggel azt, hogy zsidó embereket támadjanak meg. Tehát 1927-ben is az történik, hogy hát a rendőrségnek nem sikerül megakadályoznia a diákokat abban, hogy romboljanak, de gyakorlatilag az történik, hogy nem is akarják megakadályozni, és utólag is látszik, hogy szinte alig történik felelősségre vonás, és az is csak tessék-lássék módon. Tehát igenis jelentős felelőssége van a hatóságoknak.
Beszéljünk akkor röviden arról, hogy milyen volt az erdélyi zsidóság helyzete a kristályi éjszaka idején. Néhány jogfosztó intézkedésről már említést tett.
Hát a 30-as évek végén mindenképpen rosszabb lehetett zsidónak lenni, mint mondjuk 1918-ben a monarchiában, vagy akár a 20-as években is. De igazából, hogyha összehasonlítjuk mondjuk azt, hogy 1938. november elején, amikor a Pista Éjszakára sor került Németországban, hol volt jobb zsidónak lenni mondjuk Németországban, Magyarországon, vagy Romániában, akkor azt kell mondanom, hogy Németországhoz képest mindenképpen Romániában, vagy Erdélyben, tehát az egyértelmű, és hát talán Magyarországhoz képest is jobb volt Romániában lenni, mert ugyanis 30. novemberében már Magyarországon érvényben volt az első zsidó törvény. Romániában ezzel szemben felülvizsgálják a zsidók állampolgárságát, de azok, akik ezen a felülvizsgálaton átmennek és megtartatják a román állampolgárságokat, viszonylag békés körülmények között többé-kevésbé a korábbi életvitelüket folytatva tudnak élni. Na most ugye van amúgy is egy általános zsidóellenes közhangulat, tehát azért vannak nyomasztó körülmények, de még mindig jobb, mint Németországban vagy Magyarországon. Na most azok, akik elveszítik 38 folyamán a román állampolgárságot, azok viszont nagyon rossz helyzetbe kerülnek, mert az állampolgárság elvesztése egy sor politikai és hát ugye állampolgári jog elvesztésével is jár, megélhetési nehézségek adódnak, munkahelyeket veszíthetnek el, sokkal nehezebben gyakorolhatják a különböző szakmáikat, a iparukat, tehát nekik már nem biztos, hogy jobb, mint mondjuk a magyarországi zsidóknak, de még mindig jobb, mint az üldözött németországi zsidóságnak. És hát mondanom sem kell, hogy a korban is létezett média, napi sajtó, már rádió is, és azért tájékozódtak az emberek, és mindenki tudta, hogy Németországban, majd a Németország által bekebelezett Ausztriában, ugyancsak 38-ban a bekebelezett Szudétavidéken, majd 39-től a bekebelezett Csehországon, egyre rosszabbra fordul a zsidóság sorsa, és hát mindenki abban reménykedett, hogy ez nem ér el Erdélybe, Romániába. Hát utólag tudjuk, hogy nem így történt, és nagyon gyorsan 1940 követően a magyarországi és az erdélyi zsidóság sorsa is nagyon gyorsan romlani kell. Hát ez a holokauszban tetőzik be végül.
Beszéljünk akkor röviden erről az útról, amelyet a zsidóság bejárt, attól, hogy elkezd romlani a helyzete, majd deportálják. Hogyan zajlott le ez a folyamat?
Két részbe kell osztanunk, hogyha Erdély esetéről beszélünk, tehát van egy észak-erdélyi zsidó történet, ami Magyarországhoz kapcsolódik, vagy ha úgy tetszik a magyarországi zsidóság történetéhez, a magyarországi holokauszthoz, és egy másik, ami dél-erdély, amely viszont a romániai zsidóság sorsához kapcsolódik. Na most, hogyha észak-erdélyről beszélünk, a sarok dátumokat, a legfontosabb eseményeket mindenki tudja, tehát hogy megtörténik 1940. augusztusában a második bécsi döntés, és ezzel észak-erdély visszakerül Magyarországhoz, és ezzel körülbelül egy ilyen 150-151 ezres izraelita vallású lakosság is visszakerül Magyarországhoz. Most akkor már Magyarország érvényben van a második zsidó törvény is, amely viszont faji alapon határozza meg a zsidókat, és ebben az értelemben viszont, tehát a zsidó törvény értelmében nézzük, akkor viszont ennél valamivel több zsidó lakos kerül vissza visszakerül Magyarországhoz, tehát a faji törvények mint egy 164 ezer személyre vonatkoztak Észak-Erdélyben. Bevezetik a magyar katonai közigazgatást, ahogy bevonul a magyar hadsereg Észak-Erdélybe, tehát ez ugye szeptember közepe, és egészen november végéig katonai közigazgatás van, és már a katonai közigazgatás meghozza az első zsidó ellenes rendelkezéseket, betiltják például a zsidó egyesületeket, intézményeket, betiltják az új keletet, de egyébként betiltanak más nem zsidó sajtótermékeket is, amelyek nem voltak a magyar kormány ínyére, tehát itt elsősorban a baloldali, a liberális lapokra gondolok. Na most viszont a zsidóság esetében már a katonai közigazgatás alatt megtörténik egy sor kiutasítás, tehát például csak Csíkszeredából és környékéről 1940 végén a katonai közigazgatás körülbelül 100 zsidót deportál. Először megpróbálják őket átdobni a román határon, majd mivel nem sikerül, akkor éjszakra viszik őket és Galícia felé dobják át, és nagy részük meghal. De ugyanígy más északerői településekről is utasítanak ki zsidókat. Ezt követi ugye 1941, ahol folytatódnak a kiutasítások, megvonják a zsidó iparosok iparengedélyét, sőt a zsidó orvosok többségét kizárják az orvoskamarából, a mérnökök többsége ugyanígy elveszíti az állását, a jogászok is. és 1941 nyarán, júliusban, augusztus folyamán néhány ezer hontalannak minősített zsidót összeszednek Észak-Erdély területéről is, és deportálják őket Kamenec-Podolszkijba, ahol hát az egész Magyarország területéről beleértve Észak-Erdélyt is több mint 18 ezer hontalannak minősített zsidót végeznek végül ki. Tehát a visszacsatást követően elég nagy sok éri az észak-erdélyi zsidóságot, és tudjuk azt is persze, hogy ez a sok azért is nagy, mert az észak-erdélyi zsidók többsége örömmel vette azt, hogy észak-erdély visszakerül Magyarországot. Tehát mindenki várta a visszacsatolást, a revíziót, és örventek, hogy ismét Magyarországon élhetnek, hiszen ne felejtsük el, hogy az egész erdélyi zsidóság nagy része is magyar anyanyelvű és magyar kultúrájú volt. Sőt, jelentős részük magyar identitás, a magyar nemzeti identitásra is rendelkezett. Na most ezeket a 41 közepétől többé-kevésbé beáll egy nagyon rossz állapot, viszont mégis egy nyugalmi állapot, ahol az életfeltételek ugyan nagyon rosszak, de maga az élet nem forog veszélyben. Ez persze nem igaz a munkaszolgálatosokra, azokra a zsidó férfiakra, akiket besoroznak 1940-41-től kezdődően a munkaszolgálatos századokba, hiszen miután Magyarország 1941 nyarán hadba lép, és megindulnak a csapatok a Szovjetunió ellen, ezekkel a csapatokkal tartanak a zsidó munkaszolgálatos századok is, és nagyon nagy az emberveszteség a körükben, hiszen fegyvertelenek, nincsen rendes felszerelésük, civil ruhában vannak, és azon túlmenően, hogy nagyon kemény fizikai munkára fogják őket rossz élelmezés és ellátás mellett, egyre gyakrabban történik meg az, hogy például aknamezőkkel hajtják őket, gyakorlatilag így aknást találítják az aknamezőket, és hát amúgy is a munkaszolgálatosok sorsa nagyon sokban függött attól, hogy milyenek azok a tisztek, akiktől függ a sorsuk és az életkörülmények. Na most a hátországban, ahogy mondtam, viszonylagos nyugalom van, ezt a viszonylagos nyugalmat nagyon gyorsan megtöri 1944 márciusában a német megszállás, tehát Magyarországot megszállják a német csapatok március 19-én, és Észak-Erdélyben ez március végén érezteti hatását, elkezdődnek a letartóztatások, rengeteg zsidó értelmiségit, vagy a gazdasági elithez tartozó személyt tartóztatnak le, de gyakorlatilag vezetők nélkül hagyják a közösséget, majd sorra jönnek az egyre szigorúbb és egyre drasztikusabb zsidóellenes intézkedések április folyamán, amely abban tetőzik, hogy 1944. május 3-án megkezdődik az észak-erdélyi zsidó lakosságnak a gettókba történő tömörítése. Ugye ezek a nagyobb településmagok, csak a legnagyobb gettókat említem, Nagyvárad, Kolozsvár, Szatmár, Nagybánya, Marosvásárhely. Körülbelül 131 ezer zsidót gettósítanak Észak-Erdélyben. Akik nem gettósítanak, azok, akik ugye munkaszolgálatot teljesítenek ebben az időszakban, vagy azon kevesek, akikre valamilyen oknál fogva nem érvényesek a zsidó törvények, tehát ők az úgynevezett kivételezettek, tehát a zsidó törvények nem csak azt szabályozták, hogy kitekinthető zsidónak, és ennek értelmében kik foszthatók meg bizonyos polgár és politikai jogoktól, hanem azt is szabályozták, hogy kik azok, akik valamilyen oknál fogva, például azért, mert valamelyik szülőjük keresztény volt, vagy valamelyik felmenőjük nem volt zsidó, tehát emiatt nem tekinthető zsidónak, vagy azért, mert olyan érdemeket szereztek a két világháború között az erdélyi magyar kisebbségi életben, amely a törvény fogalma szerint méltóvá tette őket arra, hogy ne vonatkozzanak rájuk a zsidó törvények, és gyakorlatilag ugyanazokat a jogokat élvezők, mint a keresztény lakosság, de ilyen személyek nagyon kevesek voltak. Még azok nem kerültek gettósításra, akik bujkáltak, ebből sem volt sok, vagy áttettek a román-magyar határon, és így menekültek meg. De mondom, az északi zsidók nagy részét gettósították, május elején, és május közepe után, május 18-án után meg is kezdődött a deportálás, és kivétel nélkül az összes deportáló vonatszerelő Auschwitz céllal indult el, és Auschwitzba érkezett meg. Maga a deportálás június 9-én lezárult, tehát néhány hét leforgása alatt a magyar hatóságok gyakorlatilag elvitték a teljes észak-erdélyi zsidó lakosságot, tehát gyakorlatilag halálba küldték a teljes észak-erdélyi zsidó lakosságot, mert amint tudjuk, nagyon kevesen élték túl. A 131-132 ezer zsidó deportáltból mintegy 20 ezer tért vissza 1945 elejétől Észak-Erdélybe. Volt még körülbelül 6-8 ezer olyan, aki túlélte a deportálásokat, viszont nem tért vissza Észak-Erdélybe, hanem rögtön a felszabadulás után Nyugat-Európába, az Egyesült Államok irányába, Palesztina irányába vette az útját. Tehát, hogyha ezeket összeadjuk, akkor körülbelül 28 ezer lehet deportálásokat túlélőknek a száma, és akkor erre még ráadódik jó néhány ezer olyan személy, aki a munkaszolgálatot élte túl, tehát Észak-Erdélyben körülbelül 40 ezer túlélőről beszélünk. Akik Dél-Erdélynél maradtak, azoknál mindenképpen meg kell jegyezni, és hát ezt használtak ki nagyon sokáig a kommunista időszak alatt a román történetírás is, hogy ezeknek a nagy része túlélte a holokausztot. Tehát körülbelül 41 ezer volt a száma a dél-erdélyi zsidóknak, és körülbelül 1000-2000 lehet azoknak a száma, akik elpusztultak. Tehát egy nagyjából 40 ezeres dél-erdélyi zsidó közösség maradt meg a háború után. Na most rájuk természetesen a román zsidó ellenes törvénykezés vonatkozott. Melyek voltak ezek? Említettem azt, hogy 1940. augusztusában érvénybe lép a zsidó statútum, ami a másodrangú állampolgárá fokozza le a romai zsidóságot. Tehát ez még, amikor érvénybe lépett, akkor még érvényes volt az északi zsidókra is. Igaz, viszont, hogy rögtön egy hónap múlva az északi zsidók visszakerülnek Magyarországhoz, tehát ez továbbiakban csak a dél-erdélyekre vonatkozott. Tehát a zsidó statútumot követően rengeteg a társadalmi életben, a gazdasági életben, egyáltalán az életfeltételeket nehezítő korlátozás lép érvénybe a zsidókat illetően, de ugyanakkor fizikai értelemben nem fenyegetik a zsidó lakosságot. Közben 1941 nyarán megtörténik Romániában is a zsidó lakosság koncentrálása a megyeszékhelyekre, tehát gyakorlatilag a vidéki zsidó lakosságot megpróbálja az Antonescu kormány a nagyobb központokba telepíteni. Ez megtörténik többé-kevésbé Dél-Erdélyben is, és ugyancsak 41-ben történnek Romániában az első nagyon nagy méretű és sok ember áldozatot követelő pogromok is. Ettől a dél-erdélyi zsidók megmenekülnek, de azért érdemes megemlíteni kronológiai sorrendben, sőt, még 1940-ben, tehát 40 nyarán már történik Doroholyban és Galaton egy-egy pogromon 500 zsidó pusztul el, de majd 1941. januárjának a végén a legionárius lázadáshoz kapcsolódóan Bukarestben zajlik le egy pogrom, ahol több mint 100 zsidó gyilkolnak meg, és hát mondanom sem kell, hogy ezzel párhuzamosan zsinagógákat támadnak meg, járókelyeket támadnak meg, zsidó üzletek kirakatait törik be. Majd ezt követi egy sokkal, de sokkal véresebb pogrom, amely viszont már Románia hadbalépéséhez is köthető, tehát ez 1941. júniusának a vége, ez az úgynevezett Jási pogrom, ahol több mint 13 ezer zsidót gyilkolnak meg a román hatóság. Tehát ez már egy igazán nagy szám, tehát itt már a romániai holokausztnak nevezett tragédiájának az első felvonásai zajlanak. És elkezdődnek a deportálások is, 1941 nyarán Beszarábiából, Bukovinából, majd a transznisztriai deportálások, és ugyanakkor 1941 őszén zajlik le az odesszai pogrom, ahol ugyancsak több tízezer zsidó esik áldozatul, amelyért ugyancsak a román hatóságok a felelősek. Most felmerül, ha Dél-Erdélyre visszatérünk, a dél-erdélyi zsidóság deportálása is. Erre viszont szerencsére nem kerül sor, az utolsó pillanatban Antonescu leállítja a deportálásokat, és ezzel gyakorlatilag megmenekül a dél-erdélyi zsidóság nagy része. Az emberveszteségek viszont miből adódnak? A romániai és így a dél-erdélyi zsidókat is katonai munkaszolgálatra kötelezik. Ez viszont Magyarország ellentétben nagyon sok esetben elkerülhető volt, tehát pénzzel, lefizetéssel el lehetett kerülni. Viszont azok, akiket végül besoroznak, közülük sokan meghalnak, és így dél-erdélyi zsidók is. Azokat, akiket Transnisztriában visznek egy munkaszolgálatra, dél-erdélyből a regáthoz képest valamivel kevesebbet visznek el, viszont azok közül, akiket elvisznek, azok közül sokan elpusztulnak. Tehát nagyjából ezekből adódik össze a dél-erdélyi zsidóság embervesztesége.
Említette, hogy az erdélyi zsidók nagy örömmel fogadták a magyar uralom visszatérését. Mikor tudatosult bennük, ha egyáltalán, hogy a módszeres elpusztításukat tervezik?
A módszeres elpusztításának a tervezése az nem hiszem, hogy valahogy is tudatosult, főleg azért, mert 1940-ben nem is létezett ilyen terv a magyar kormány részéről természetesen. A módszeres elpusztítás az gyakorlatilag 1940 elején fogalmazódik meg. Mondanom sem kell, hogy a németek már 1943-ban próbáltak nyomást gyakorolni arra, hogy a magyarországi zsidóságot deportálják, de ennek ellenállnak különböző nem szentimentális okokból, de ellenáll Horthy is. Ennek megvoltak a gyakorlati sokai, mert amint tudjuk, maga Horthy, de egyébként is a magyar államvezetés jelentős része 43-ban is antiszemita volt, és 40-ben is. Viszont ami 1940 illeti, tehát ugye az észak-erdélyi zsidóság örömmel fogadja a visszatérést, és ami viszont nagyon gyorsan tudatosul bennük az, ahogy bevonul a katonai közigazgatás, hogy ez a visszatérés nagyon komoly áldozatokkal jár, nagyon komoly megpróbáltatásokat hoz a számukra. Ez tulajdonképpen 1940. szeptembere, ahogy megkezdődnek a zsidóellenes intézkedések, nem beszélve arról, hogy a sajtónak is megváltozik a hangvétele, és egyre több zsidóellenes cikk jelenik meg a sajtóba, amit döbbenetes volt olvasni amúgy magyar érzelmű zsidó lakosság számára.
Egy utolsó kérdés. Manapság elég gyakran egymás fejéhez vágják a politikusok a fasiszta jelzőt. A holokauszt kutatójaként mennyire idézi a mai közhangulat a két világháború közötti hangulatot?
Mostanában sokan hivatkoznak arra, hogy ez már a két világháború közötti hangulat az, ami Európában zajlott akkor, tehát hogy egyre inkább jobbra tolódó, egyre inkább agresszívebb hangnemet üt meg a sajtó és a politikum is. Most a mi esetünkben ugye a zsidóság ellen, de hát hogyha a mai aktuális helyzetet nézzük, akkor a társadalom perifériára szorult rétegek ellen, független származástól, és másrészt pedig a muzulmán lakosság ellen. Én azért óvatosan bánnék ezzel a párhuzammal, és amúgy is nagyon veszélyes mai koncepciókat, mai percepciókat visszavetíteni a két világháború közötti időszakra is, vagy a holokauszt időszakára, és ebből a perspektívából értelmezni, vagy úgy tetszik újraértelmezni azokat az eseményeket. Nyilvánvaló, hogy ha Romániát nézzük, van egy antiszemita közbeszéd, amely hát én nem tudom megítélni, hogy most mennyivel nagyobb, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt. De én azért úgy gondolom, hogy hát itt azért vannak fékek, tehát vannak törvények, amik, hogyha alkalmaznák, akkor azért ezek nagyon komoly fékeket jelentenek. Hát itt most elsősorban arra a csőgösségi kormányrendeletre gondolok, amit 2002-ben fogadott el az akkori román kormány, amely a holokauszt tagadást, a fasiszta jellegű tevékenységeket, a fasiszta és náci jellegű szervezeteknek a létrehozását tiltja és bünteti. Ezt utólag, ha jól emlékszem, 2015-ben módosították, és hát ezeknek a törvényeknek a figyelembevételével én úgy tudom, hogy a bukaresti elégvízen intézet is számos feljelentést tett. Ha jól tudom, viszont tulajdonképpen szinte nulla azoknak az eseteknek a száma, tehát nincs olyan eset, ha jól tudom, ahol végül elítélésre kerül sor. Tehát ugye a törvény ezeket az antiszemita jellegű cselekedeteket börtönbüntetéssel sújtja, vagy pénzbírsággal, de ha jól tudom, nem nagyon volt ilyen eset, amikor ez a folyamat végigment.